Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2024. október 13-án, vasárnap. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja, a Szent Lélek nem kívülről hozza létre az egységet az egyházban, és nem is csak megparancsolja nekünk, hogy egységben legyünk. Ő maga az egység összekötő kapcsa. Kedves hallgatóink! Műsorismertetésünket követően elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk, ezután pedig a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk. Ezután névnap és kalendárium rovataink következnek. A 6 órai hírek után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Kálmán vértanú és Szent Pacifik életét ismerhetik meg. Majd a napversében Kassák Lajos, Mária így szólt a gonosz férfiakért című versét, Albu Erzsébet mondja el. 6 óra 30 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. 7 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. Ezt követően a nap imáját imádkozhatják velünk, majd egyházi híreink hangzanak el. 7 óra 20 perctől meghallgathatják az evangéliumot magyar, szlovák, romai és német nyelven. 7 óra 35 perckor a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéséből hangzanak el részletek. A 8 órai hírek után az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban sütőtökös ételek receptjeit ismerhetik meg. 8 óra 35 perckor a Szerzetesek fél órája című műsorunk vendége Meggyessi Zsófia, szalézi nővér. 8 órától rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk, melyben görögkatolikus műsor szól. 8 órától kisújszállási frekvenciánkon a Napról Napra című műsorunkban regionális műsor hangzik el, illetve lelkiségi műsort sugárzunk. A 9 órai hírek után kezdődik az ökumené, melyben református krónika szól. 9 óra 50 perckor részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A 11 órakor elhangzó hírek után a Mesterségem címere című portréműsorunkban a szeptember 28-án 88 éves korában elhunyt Kris Kristofferson, háromszoros Grammy-díjas, valamint Golden Globe-díjas amerikai dalszövegíró, énekes és színész, az amerikai country zene meghatározó alakjára emlékezünk. Vendégünk Bartus Zsolt lesz, aki rajongója volt a színésznek. Délben az Úrangyalát imádkozzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után pár perccel jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A nap imája.
Uram, aki felkelted napodat jókra és gonoszokra, ragyogtasd fel nekünk arcodat. Világíts meg előttünk képedet, világíts meg bennünk lévő arcodat. Belénk helyezted arcodat, képedre és hasonlatosságodra teremtettél. Képed azonban nem maradhat sötétségben. Küld el tehát bölcsességed sugarát, oszlasd szét sötétségünket, hogy felragyogjon bennünk a te képed. Add, hogy felismerjük magunkban a te képedet. Uram, engem bűneim sötétsége borít el. Add, hogy bölcsességed egy sugara szétoszlassa sötétségemet, és megmutassa arcodat. Ha pedig az én hibámból valamiben torz ez az arc, állíts helyre te, aki ezt megformáltad. Ámen.
A budapestiek és az utcán élő emberek is szenvednek a hajléktalanságtól. Az egész fővárosban cselekvésre van szükség, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videóban. Szentkirályi Alexandra utalt arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester helyettese elkotyogta. Azt sem tudják, hány hajléktalan él Budapesten. Mi ezért vittük a közgyűlés elé, hogy mérjük fel a helyzetet, és vizsgáljuk felül a hajléktalan ellátórendszert, mondta. A javaslatukat a balliberális közgyűlési többség nem támogatta, sőt szavai szerint a fejükre olvasták, hogy rendpártiak. Igen, azok vagyunk, egy rendezett, tiszta és élhető Budapestet szeretnénk, de úgy, hogy közben az támogató és gondoskodó is legyen, fogalmazott a politikus. Tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, nem csak a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. Ezt már Orbán Viktor miniszterelnök mondta Sukoron, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia megnyitóján. A miniszterelnök azt mondta, a magyarokat különleges viszony fűzi a vízesportokhoz. Bár vannak gyönyörű folyóink és csodaszép tavaink, de Magyarország mégiscsak a szárazföld közepén helyezkedik el, mutatott rá. Ennek ellenére a vízilabda, az úszás és a kajakkenu mindig is a magyar élsport zászlós hajójának számított. Újabban a nyílt vizeken is vitézkedünk, vitorlásaink pedig nagy tengeri népek csapatait utasítják maguk mögé, tette hozzá a kormányfő. Betegelégedettségi visszajelző funkcióval bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. Rétvári Bence a tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy az alkalmazást használók számára a járóbeteg szakrendelésről való távozás és a leletezés lezárulása után azonnal automatikusan felugrik egy kérdőív. Ebben 5 szempont szerint lehet értékelni az ellátást: az orvosi ellátás megfelelősége, az egészségügyi személyzet hozzáállása, az időpontfoglalás folyamata, az intézményi tájékoztatás, illetve az intézmény tisztasága. Értékelni 1-5 tartó skálán lehet, fejtette ki. A beteg továbbá azt is vissza tudja jelezni, hogy az ambuláns lapon rögzített ellátásokat teljes egészében megkapta-e, közölte Rétvári Bence. Hozzátette, az elégedettségi kérdőív anonim, a visszajelzések segítenek az egészségügyi ellátás további javításában. Átadták az 1,9 milliárd forintból felújított Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Az eseményen Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt, a múzeumok a híd szerepét töltik be a helyi közösségek megerősítésében és az identitás alakításában. Ezért nagy szakmai felelősségük van abban, hogy milyen módon képesek felkelteni az emberek figyelmét és érdeklődését. Végül az időjárásról. A sok fátyol felhő változó mértékben szűri a napsütést. Északon lesz több, illetve vastagabb a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél több felé megélénkül, majd délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és átmenetileg nagy területen megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
Hírek a Szent István Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: a szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája a péntekesti imavirrasztáson. Szinódusi fórum: a püspökök legyenek átláthatók. Második rész. Interjú Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. A szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája. Október 11-én pénteken este 7 órakor a püspöki szinódus tagjai ökumenikus imavirrasztást tartottak a Vatikánban az első római vértanúk terén Ferenc pápa és a keresztény testvéregyházok képviselői jelenlétében. A virrasztáson, amelyet a tezéi ökumenikus közösség animált énekekkel és imádsággal, átnyújtották Ferenc pápa homíliáját. A Szentatya beszédében azt kérte, hogy a vértanúk példája segítsen bennünket mind közelebb jutni egymáshoz, mint hogy ők már tökéletesen részesülnek a húsvéti misztériumban. Ezen a helyen emlékezünk a római egyház első vértanúira. Az ő vérükre épült ez a bazilika, az ő vérükre épült az egyház. Szól a pápa homéliája, és valóban az imavirrasztás azt a helyet vette körül, ahol egykor Péter apostolt a cirkusz közepén álló obeliszk tövénél keresztre feszítették, és amire most egy márványlap felirata emlékeztet a földön. Ezen a napon, amelyen a II. Vatikán zsinat megnyitására emlékezünk, 1962. október 11-ére, 64 évvel ezelőtt, ami egyúttal a katolikus egyház hivatalos belépését jelentette az ökumenikus mozgalomba, most a testvéri küldöttekkel és más egyházak testvéreivel gyűlünk össze. Szent 23. János pápa a zsinat megnyitásakor mondta, hogy Isten egyházának püspökeként a szíve égő vágyával dolgozni és szenvedni akar azon idő elközelgéséért, miről Krisztus utolsó vacsorán mondott imája mindenki számára beteljesedik. Lépjünk be Jézus imájába, tegyük magunkévá azt a Szentlélek által a vértanúk imájával együtt, kéri a Szent Atya. A keresztények egysége és a szinodalitás összefügg egymással, ugyanis, ha a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, akkor azt minden kereszténynek meg kell járnia. A szinodális útnak ökumenikusnak kell lennie, az ökumenizmusnak pedig szinodális jellegűnek. Mindkettő adomány, gyümölcs, nem pedig valaminek a megépítése. A szinodális út tapasztalata segít az egység néhány szempontja felfedezésében. Az első ilyen, hogy az egység kegyelem, előre nem látható adomány. Főszereplője a Szentlélek, aki mind nagyobb közösségre vezet. Ahogy a szinódus kimenetelét nem lehet előre látni, épp úgy nem ismerik pontosan az egységet sem, amire hívattunk. Az egység nem a föld gyümölcse, hanem az ég adománya, amelyet úgy nyerhetünk el, ha nem akadályoz a gondviselés művét, és nem táplálunk előítéleteket a Szentlélek jövőbeli sugallataival szemben. A szinódusi út tanítása, hogy az egység egy út, amely menet közben érlelődik. A lélek szerint kell haladnunk, Szent Ireneusz szavával, mint a testvérek karavánja, Isten ritmusára, követve az emmauszíjak példáját. Harmadik tanúság, hogy az egység harmónia, mert a szinódus segít felfedezni az egyház szépségét az arcok sokféleségében. A harmónia lélek útja, mert ő maga harmónia, így a Krisztus iránti szeretetünkért kell beárnunk az egység útját, és minden akadály ellenére bízzunk a Szentlélekben. Végül a keresztények egysége a szinodalitáshoz hasonlóan igényli a tanúságtételt, mert az egység tanúságtételre szólít. A zsinat megállapítása szerint az egyház megosztottsága botrány a világnak, ami megkárosítja a legszebb dolgokat is. Az ökumenikus mozgalom a közös tanúság tételvágyába született. Az első vértanúk ehelye arra emlékeztet minket, hogy napjainkban különféle felekezetű keresztények adják életüket a Jézus Krisztusban való hitükért, miközben megélik a vér ökumenizmust, és ez erősebb minden szónál. Ma is valljuk, szól Ferenc pápa homíliája, hogy a keresztények megosztottsága botrány, miként botrány az is, ha nincs közös tanúság tételünk az Úrról. Figyeljünk jobban a közös keresztségünk közös területére, amely mindinkább közös misszióra indít. Krisztus keresztje, amely egykor Szent Ferencet az egyház megújítására indította, vezessen minket is a teljes egység felé vezető úton, harmóniában egymás közt és az egész teremtéssel. Zárul Ferenc pápa homíliája, amelyet átnyújtott a péntek esti vatikáni szinodális imavirrasztás során.
Szinodusi fórum. A püspökök legyenek átláthatók. Második rész. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pasztorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. Csütörtöki adásunkban ismertettük a fórum első előadóinak felszólalásait. Most folytatjuk a beszédek bemutatását. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pasztorális fórum egyikének, amelyet október 9-én szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durham-i Egyetemen, az Egyesült Királyságban, moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. Gloria Liliana Franco Echeveri nővér felszólalásában azt mondta a teremben jelenlévő püspököknek, hogy elhívásuk szolgálóinká és testvéreinké teszi őket. Arra kérte őket imádkozzanak, hogy sikerüljön Krisztus stílusához igazodniuk. Gloria nővér arra kérte a pásztorokat, hogy legyenek nagyobb mértékben befogadók terveikben, anélkül, hogy időt vesztegetnének bürokratikus ügyekre. Ne hallgassanak el, ne temessenek el semmit, kérte az apáca a bántalmazás drámai csapásával kapcsolatban, hozzátéve, hogy a semmiféle visszaélésnek kell jellemeznie a pásztor hangját. A püspök, folytatta Echeveri nővér, felkérést kap, hogy lealacsonyítsa magát, és azt suttogja közössége tagjainak, léteztek, fontosak vagytok. A negyedik meghívott előadó Routier professzor volt, aki üzenetében a püspöknek, mint testvér, a testvérek közötti természetére összpontosított. A püspökök funkciójáról szólva a professzor szerint több kifejezés is használatos ezzel kapcsolatban, de ritkán szerepel a vele, a benne vagy a között szó, a keresztény népre utalva. A püspök pozíciója tehát nagyon összetett, azonban sohasem szakad el attól a közösségtől, amelynek a vezetője. Routier professzor szerint a Lumen Gentium először Isten népét mutatja be, majd ezután beszél a püspökökről. Ilyennek kell lennie az egyház szerkezetének. Egy gyülekezetnek, amelybe beillesztik a püspök alakját. Végül Matteo Vizioli professzor emelkedett szóra a nagy előadóban. Beszédében a hatalom fogalma állt a középpontban, a rend és a joghatóság dimenzióira bontva. Az előbbi a szentségi cselekményekre, az utóbbi a kormányzási funkciókra utalt. Ennek a megkülönböztetésnek három következménye van, állította Vizioli. Az alkalmazandó doktrinán túl fontos úgy gondolni a szolgálatra, mint egy közös kormányzásra. Következésképpen nem szabad monarchikus tendenciák felé hajlani, annak ellenére, hogy a rendek szentségének teljességével ruházzák fel a püspököt. Másodszor a püspöknek lehet és kell átruházni a laikus hívők megfelelő tagjaira a felelősségteljes feladatokat az egyház kormányzásában. Lehet és kell, ismételte Vizioli professzor. Hangsúlyozta, hogy a hatalom nem tarthatja vissza a püspököket attól, hogy az átláthatóság logikájának megfelelően számoljanak el tetteikről. Ezután teret kapott a közönség is, hogy feltegye kérdéseit. Galli professzor felidézett egy könyvet, amelyet egy ismeretlen ekleziológus írt 1940-ben a készülőben lévő Ekleziológia címmel, amely előre vetítette, hogy a Lumen Gentium hogyan fog előreláthatatlan és óriási következményekkel járni az egyház jövője szempontjából. Az egyik pontosan a szinódus tapasztalata, amely a kölcsönös meghallgatáson alapul. Ebben az értelemben Galli professzor felhívta a figyelmet az Isten és a mások meghallgatása közötti feszültség jelenlétére. Ez egy olyan törés, aminek nem szabad léteznie. Meg kell különböztetnünk az imában, a lelkiismeretünkben. Ebben az értelemben sokat tennivaló. A fórum alkalmából, amikor a vatikáni média az átláthatóságról kérdezte Vizioli professzort, kifejtette, hogy ezzel kapcsolatban két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy elmondjuk, számot adunk arról, amit csinálunk, és a motivációkról, valamint a kormányzás választásait illetően is. A másik, rejtettebb szempont, amely véleménye szerint megérdemli, hogy újra felfedezzük. Minden hívő joga és kötelessége, hogy a püspöktől vagy a vezetőktől számon kérje döntéseik okait. És ez nem azért van, hogy kivizsgálás alá vonják, vagy hogy kényelmetlen helyzetben érezze magát, hanem éppen ellenkezőleg, hogy eltávolítsuk a döntések meghozatalának magányától, amit egy püspök oly gyakran érez magával kapcsolatban, magyarázta a professzor.
Most hallgassák meg interjúnkat Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Stúdium kedves, visszajáró vendége Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész professzora, aki egy nagyon kedves, értékes könyvvel a kezében kopogtatott a szerkesztőségünk ajtaján a mai napon, ez pedig a Római Német Magyar Kollégium Magyar Szent Korona országaiból felszentelt diákok szenteléséről szól, egy bizonyos időszakban nagyon érdekes könyv, mondom ezt, mert hiszen én ugyan későbbi időben, de ugyan a kollégiumnak vagyok a diákja, és a kollégiumra mindig nagy és hála szeretettel gondolok. Most akkor, kedves Péter, arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet.
Kedves atya, köszöntelek téged is, és a vatikáni rádiónak a hallgatóit is. Így van, ez a Collectanea Vaticana Hungaria egy újabb kis kötete, amivel átjöttem ide a vatikáni rádió szerkesztőségébe, a vatikáni levéltárból természetesen munka után. Különlegesség ennek a kötetnek, hogy olasz címe van, hogy Libro delle Ordinazioni del Pontificio Collegio Germanico Hungarico, van egy magyar címe is, a Német-Magyar Kollégium szentelési anyakönyve 1599 és 1713 között. Ez a vatikáni magyar sorozatnak, aminek most 20 év alatt ez már a 33. kötete, tehát ez egy nagyon szép kerek szám, hogy nem a vatikáni levéltár anyagát dolgozza föl, és nem is tulajdonképpen valamelyik szentszéki dikasztériumnak az anyagát, hanem a Német-Magyar Kollégium levéltárából az első szentelési anyakönyvet tárja föl. Nagyon különleges története van a kutatásnak is. Én 1996-ban kezdtem a vizsgálataimat, és már akkor ősszel, októberben volt katonatársamnak, Tari Zsoltnak köszönhetően vasárnap délután kutathattam a levéltárba, sőt, a szentelési anyakönyvet, amit a korábbi kutatás nem annyira ismert, le is másolhattam, és egészen mostanáig várta, költözött velem padlásokon, pincékben, itt-ott ez az anyag, hogy földolgozásra kerüljön. Miért most ennyi idő után? Két oka van. Az egyik, hogy a Istituto Nazionale di Studi Romani-val vagyunk szoros együttműködésben, mint fraknói kutatócsoport, és ott kezdődött egy nemzetközi konferencia sorozat a római kollégiumokról, és ehhez kapcsolódóan tartottam erről az anyagról előadást. Másfelől pedig a Német-Magyar Kollégium, ami a hallgatók számára ismerős, nem kell különösebben bemutatni, történetével legelőször érdemben Fraknói Vilmos foglalkozott, akinek halálának most van a centenáriuma, tehát tulajdonképpen ezt a kutatást az ő emlékére és az ő munkásságának az emlékére is újítottam föl, vagy vettem elő.
A vizsgált időszak nagyon jelentős, 1599-1713, nagyjából az 1600-as évek. Ha megnézzük a magyarországi helyzetet, török hódoltság, illetve reformáció. Mit jelent ez katolikus hivatások szempontjából? Induljunk innét, hogy értelmezzük a szentélések lehetőségét.
igen, nincsenek még szemináriumok, az egy időszak, amíg ezek elkezdenek terjedni, és innen jött ugye az elképzelés, hogy Rómában nem csak magyaroknak, másoknak is, ugye német-magyar kollégium legyenek központi intézmények, és a kollégium germanicum et hungaricum jelentősége a magyar egyháztörténet és művelődés történet számára már jól ismert, Bicskei István debreceni professzor dolgozta föl. Sőt, Veres Endre 20. század elejé kutatásának hála azt is nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak a hallgatók, mintaszerű kiadványba tette közzé a beiratkozási anyakönyveknek az anyagát. Neves elődök a kollégiumot már nagyon jól feldolgozták, hanem egy új szállat akartam ebbe a történetbe beleszülni, és a szentelési anyakönyvet, amivel még nem nagyon foglalkoztak, azt dolgoztam föl, tulajdonképpen azt vizsgáltam, hogy a tanulmányok befejezésével gyakorlatilag kötelező is volt itt Rómában felszentelődni, hogyan ment végbe, hol szentelték őket, kik szentelték őket, milyen kötelezettségek voltak, mi esetleg a hasonlóság a középkorral, mi a jelenkorral.
Milyen konklúziót lehet levonni az adatokból, hogy egy-egy esztendőben hány diákot és honnan szenteltek, tehát a származási hely? Van ebből valamiféle konklúzió? Az ország melyik részéből jöttek, mi körülbelül évente hányan volt-e legalább egy magyar szentelendő évről évre? Erről kérdezlek.
Igen, ugye az anyakönyv miért készült? Hát, hogy hitelesen lehessen igazolni, hogyha ne adj Isten az adott igazolás, amit ugye a fölszentelt elvitt magával Rómából elvesz, az anyakönyvből lehessen igazolni, hogy megtörtént ez az esemény. Ez egy azért nagyon jó forrás, mert egy intézményi működési forrás, hát nem történetinek készült. Nem csak a magyarokról, a németekről is. Kiválogattam belőle a magyar neveket, és válaszul azt tudom mondani, hogy igen, minden évben, amikor van magyar diák, akkor van magyar szentelés, nem csak a papszentelés adatai vannak benne, hanem a diákonus szentelés, a szubdiákonussá szentelés, és a kisebb rendekre való felszentelésnek az adata is. Hogyan lehet rendszerezni ezeket az adatokat? Nagyon érdekes, hogy ugye mai papszentelés az egy nagy ünnep, egy nagy esemény, akár az egyház, akár a kollégium, akár a jelöltnek az életében. Kérem szépen, még a kora újkorban, tehát így a hosszú 17. században, ez kevéssé volt így, tulajdonképpen egy nagyon fontos lelki, de inkább egy adminisztratív jellegű aktus volt, kicsit így a középkori előzményekhez hasonlít. Mindez általában lateráni, a Székesegyházban történt, ez mindig a római helynöknek a helyettes, a vicegerent végezte ezt el, illetve a kisebb rendek feladása pedig a kollégiumnak a ugye, ami az Apollináris kollégium volt itt a Navona közelében, kápolnájában történt, de tulajdonképpen szinte Róma összes templomában, ha szükség úgy hozta, akkor történt ilyen szentelés.
Tudunk-e arról, hogy rokonok, még hogyha kevés számban is jöttek-e, jöhettek-e?
Szentelésre magára nem, hanem sokkal nagyobb és nyilvános esemény volt, azt is Rómában lehetett, ha volt rá anyagi fedezet megrendezni, maga az első misa, a primícia. Tudjuk, hogy Pálfi Tamás, későbbi egri és nyitrai püspök királyi kancellár, hazai írogat számos levelet, hogy küldjenek megfelelő összeget, hiszen most jön a szentelése, és utána a primíciára neki kórust kell fogadni, zenészeket kell fogadni, és fogadást kell adni. A rokonok nem nagyon jöttek, de hogyha volt a kép magyarok, vagy egy Batthyány gróf, Batthyány Kristóf erre peregrinált éppen, akkor azok részt vettek ezeken az eseményeken.
Egy év tekintetében átlagosan ebben a vizsgálat, mondjuk egy századnyi időszakban hány magyar esett magyar korona országából?
Bejegyzés összesen körülbelül 200 ilyen vonatkozású szentelést örökít
hát
meg.
Akkor egy-kettő.
Mindenképpen az nagyon érdekes, hogy kúria kiemelkedő személyiségei nem nagyon vesznek részt ebben. Tehát mindig a római helynöknek a helynök, azért van egy-két kivétel, tehát például Szent Bellarmin Róbert, azaz 1610-es években azért szentelt a Collegio Romano környéki kisebb templomokban, tehát Pázmány, amikor 1632-ben Rómában járt, akkor a leendő egri püspököt, Jakosics Györgyöt, ő szentelte, zárt magánkápolnában.
Kedves Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és további áldott tudományos működést, és jó tanítást kívánok, mint professzornak.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is.
Stúdió beszélgetésünket hallották Tusol Péter történésszel a Római Német Magyar Pápai Kollégium szentelési anyakönyvéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
A budapestiek és az utcán élő emberek is szenvednek a hajléktalanságtól. Az egész fővárosban cselekvésre van szükség, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videóban. Szentkirályi Alexandra utalt arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester helyettese elkotyogta. Azt sem tudják, hány hajléktalan él Budapesten. Mi ezért vittük a közgyűlés elé, hogy mérjük fel a helyzetet, és vizsgáljuk felül a hajléktalan ellátórendszert, mondta. A javaslatukat a balliberális közgyűlési többség nem támogatta, sőt szavai szerint a fejükre olvasták, hogy rendpártiak. Igen, azok vagyunk, egy rendezett, tiszta és élhető Budapestet szeretnénk, de úgy, hogy közben az támogató és gondoskodó is legyen, fogalmazott a politikus. Tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, nem csak a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. Ezt már Orbán Viktor miniszterelnök mondta Sukoron, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia megnyitóján. A miniszterelnök azt mondta, a magyarokat különleges viszony fűzi a vízesportokhoz. Bár vannak gyönyörű folyóink és csodaszép tavaink, de Magyarország mégiscsak a szárazföld közepén helyezkedik el, mutatott rá. Ennek ellenére a vízilabda, az úszás és a kajakkenu mindig is a magyar élsport zászlós hajójának számított. Újabban a nyílt vizeken is vitézkedünk, vitorlásaink pedig nagy tengeri népek csapatait utasítják maguk mögé, tette hozzá a kormányfő. Betegelégedettségi visszajelző funkcióval bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. Rétvári Bence a tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy az alkalmazást használók számára a járóbeteg szakrendelésről való távozás és a leletezés lezárulása után azonnal automatikusan felugrik egy kérdőív. Ebben 5 szempont szerint lehet értékelni az ellátást: az orvosi ellátás megfelelősége, az egészségügyi személyzet hozzáállása, az időpontfoglalás folyamata, az intézményi tájékoztatás, illetve az intézmény tisztasága. Értékelni 1-5 tartó skálán lehet, fejtette ki. A beteg továbbá azt is vissza tudja jelezni, hogy az ambuláns lapon rögzített ellátásokat teljes egészében megkapta-e, közölte Rétvári Bence. Hozzátette, az elégedettségi kérdőív anonim, a visszajelzések segítenek az egészségügyi ellátás további javításában. Átadták az 1,9 milliárd forintból felújított Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Az eseményen Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt. A múzeumok a híd szerepét töltik be a helyi közösségek megerősítésében és az identitás alakításában. Ezért nagy szakmai felelősségük van abban, hogy milyen módon képesek felkelteni az emberek figyelmét és érdeklődését. Végül az időjárásról. A sok fátyol felhő változó mértékben szűri a napsütést. Északon lesz több, illetve vastagabb a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél több felé megélénkül, majd délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és átmenetileg nagy területen megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma Kálmán és Ede névnap van. Az Ede az Edward Eduard név német rövidüléséből önállósult. Az Edward germán eredetű név. Elemeinek jelentése birtok, vagyon, őrzés, védelem. A becézése tehát Edus, Edi, Edike. A Kálmán régi magyar személynév, török eredetű, jelentése maradék, életben maradt. Becézése Kálmánka, Kálmi, Kálmika, Kálmus. Minden kedves Ede és Kálmán nevű hallgatónkat, így az édesapámat is, a jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!
Volt úgy, hogy minden fájt, s azt hittem, hogy senkinek sem kellek én. Keserű volt a szám, és bármit mondtam, senki nem tűnt úgy, hogy értené. De aztán hirtelen történt valami, tisztán kezdtem látni, a téli ment, jött a tavaszi, virágba borulok én. Most már minden az, ami nem csak az, aminek látszik, és végre nem csak egy darabig tart, hanem örökkön, 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 örökké. Az első másodpercben tudtam, mint a papírt a tinta megfogtál. Igen, tudtam jól, te vagy az útnak a vége, végre megérkeztem hozzád. Érzem, hogy minden más, és végre pont olyan, amit kértem én. A kettő egyé vált, és elszakíthatatlan lánc került közé. Vagy az a valaki, akitől minden számít, egybe csengenek a szavaink, irányba kerülök én. Ahol minden az, ami nem csak az, aminek látszik, és végre nem csak egy darabig tart, hanem örökkön, 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 örökké. Az első másodpercben tudtam, mint a papírt a tinta megfog. Igen, tudtam jól, hogy te vagy az útnak a vége, s végre megérkeztem hozzád. Az első másodpercben tudtam, mint a papírt a tinta megfogtál. Igen, tudtam jól, te vagy az útnak a vége, s végre megérkeztem hozzád. Ez tényleg.
under disco lights. The room is spinning, but I feel alright. Time will tell if we'll be together. I dream about it where it did go bad. Here I am and there you stand, alone in the dark, no one to romance. What happened to
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy október 13-ához milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. 1904. október 13-án meghalt Lotz Károly festőművész, akinek képei többek között az Operaház és az Országház falain láthatók. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Pesti Vigadó, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Állami Operaház, a Szent István Bazilika és az Országház falfestményeit készítette Lotz Károly festőművész. Legjelentősebb munkája 1884-ből az Operaház Olympus freskója. 1894-95-ben a Kúria és az Országház mennyezet képeit a Magyarország apoteózisa és a törvényhozás apoteózisa című falképeit készítette. Az 1848-as szabadságharc eseményeit akvarell festményeken rögzítette helyszíneken, események tekintetében pontosan. Német apa és magyar anya fiaként 8. gyermekként született. A pesti piaristák iskolájában tanult. 1852-ben Bécsben kezdte festészeti tanulmányait. 1868-ban jelent meg az Aranyalbum, amelyben Arany János versének illusztrációiként Lotz Károly és Tán Mór fényképezett rajzai szerepeltek. 1885-től mintarajz tanoda, majd a nők számára létesült festészeti tanoda tanára volt. 1896-ban a Szent István rend kiskeresztjével tüntették ki, Munkácsi Mihállyal és Benczúr Gyulával együtt. Halálakor Berzevici Albert kultuszminiszter a nemzet halottjának nyilvánította. október 15-én a műcsarnokban ravatalozták fel. Tehát Lócz Károly festőművész 1904-ben a mai napon hunyt el. Ma van az évfordulója annak, hogy meggyilkolták Claudius császárt 54-ben. A 64 éves császárt negyedik felesége mérgezte meg gombával. Claudius 41. január 24-től Róma császára, Caligulát követte a trónon. Claudius ügyes politikus volt, megerősítette Róma hatalmát Britannia részeinek meghódításával, Mauritánia, Trákia provinciaként a római birodalomhoz csatolásával. Újjáépített erődítésekkel megvédte a Dunai, megőrizte a Rajnai határvonalat. A szenátussal való ellentétben személyes pozíciójának megtartását tűzte ki célul. Stabil közigazgatási és pénzügyi rendszer létrehozására törekedett. A római jogszolgáltatás javításához is hozzájárult. Claudius magánéletében szerencsétlen házasságaival kevésbé volt sikeres. Harmadik felesége, tékozlása és magánélete felháborította az udvart, míg 48-ban kivégezték. Negyedik felesége az ifjabb Agrippina volt, akinek az első házasságából származó fiát, a későbbi Néró császárt, Claudius adoptálta. Agrippina az utódlás biztosítása érdekében gyilkolta meg Claudiust. 1983. október 13-án Amerikában bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Chicagóban volt a bemutató. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el. Az USA-ban már 1946 óta használták a rádiótelefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek is. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
Halló, bébi, ha este szabad, és jobb dolga nincsen, ma velem marad, velem marad. Halló, bébi, megvárom magát.
Beautiful. Inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful.
Halló, baby, ha este szabad, és jobb dolga nincsen, még velem marad.
Why said you angolul, azt, hogy you are beautiful, ugye sikesed ma angolul, hogy beauty, beautiful.
Fool! Ha jobb dolga nincsen, hát velem marad.
Nyári délután néztél csak rám,
simogattad csendben két kezem.
Hogy én
gyorsan esterek, én is néztelek,
aztán mi volt, nem emlékezem.
Én igen.
Látod, ez a szerelem,
és a harmadik.
A harmadik is nagyon kell nekünk.
Nagyon kell nekünk. Pesti nő, minden ő, feleség és szerető, és nem is akármi nő. Pesti nő, esti nő, hódító és szédítő, igen, ő valódi nő. Hogyha rád mosolyog, elveszted a fejed, és a vérnyomásod nő. Feltűnő, eltűnő, izgató, elbűvölő, ő a nő, a pesti nő.
Megbolondít a szeme, megvadít a termete, és az illata,
az illata.
Ám ha itt a pillanat, rájössz, hogy a maszk alatt csak kémia
és kozmetika.
Mert mi nő, borzadály, nő a villa és a száj, nő a pír és nő a báj.
És nő a báj,
nő a haj, nő a mell, melyet melltartó emel, és a fogsor már nem fáj. Hogy az orra pisze, tudja azt a sebész, egy kis nyesze-nyisze, 3 perc az egész. A csípő, hogyha bő, kötve fűzve működő, műremek a pesti nő. És mi minden műremek, pénz és hajsza rengeteg, mi a műremek?
A műremek.
Szolárium, sauna, fitness klub és patika, mind ebből él.
És nem helyél,
mert csak úgy nő a nő, ha van szörtelenítő, és ha nem látszik redő. A rúzs kell, a lak, így perfekt a külalak, make-up kell és ráncfedő. Mert már semmi sehol, ami eredeti, rajta minden szépítő. Mű a test, mű a fő, így ahogy van mű a nő, műre meg a pesti nő. Remek mű a pesti nő, műre meg a pesti nő.
Egy jó szót válaszolhatsz. Halló, halló, Irén, jössz este elé. Én rám, rám, miért haragszol? Mondd, hogy vársz este akkor. Halló, halló, Irén, édes Irén. Titkot súg a szád, hangot színen áll. Hívlak újra, van még tant, azonban elég. Tudom, hogy ez bolondság, s mégis... 6-4-8-6-16. Egy jó szót válaszolhatsz. Halló, halló, Irén, jöjj el este elé. Mondd, mondd, mondd újra, újra. Egy szál drót visszahozza. Szíved szavát felém, halló, Irén. Csalódás, mennyi téves kapcsolás, mégis újból felhívom. Hat, négy, nyolc, hat, tizenhat, egy jó szót válaszolhatsz. Halló, halló, Irén, jössz este elé. Én rám, rám, miért haragszol? Mondd, hogy vársz este hatkor. Halló, halló, Irén, édes Irén. Titkot súg a szád, hangot színel áll. Hívlak újra, ma még tantuszom van elég. Tudom, hogy ez bolondság, s mégis. 6-4-8-6-16. Egy jó szót válaszolhatsz. Halló, halló, Irén, jöjj el este elé. Mondd, mondd, mondd újra, újra, egy szál drót visszahozza, szíved szavát felém, halló Iré, halló Iré, halló Iré.
La 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 la
éppen téged kereslek. Halló, szöci tündér, régóta figyellek. A gumimatrac lágya ring a vizen, kacag a napfény agyog rád. Abban a zsebkendőnyi bikiniben gyönyörű látvány a formád. Halló, szöszi tündér, éppen téged kereslek. Halló, szöszi tündér, régóta figyellek. Tudod, hogy szép a jazzel, vissza is élsz, rám nézel néha kacéran. Ahogy egy pillantással ide beszélsz, lehet, hogy tetszem, azért van. Halló, szöszi tündér, éppen téged kereslek. Halló, szöszi tündér, régóta figyellek. Hidd el, hogy nem vívódnék ilyen sokat, te hozzád már is beúsznék. Ezernyi bókó címet, aranyosat, fületbe halkan, de súgnék. Halló, szöszi tündér, éppen téged kerestek. Halló, szöszi tündér, régóta figyellek. Hogy el tudnám csavarni a fejecskét, de nem tudok úszni, ez a szerencsét. Halló, szöszi tündér, ez a te szerencsét.